Köszöntök mindenkit, ez a Rádió Café és a Marketing és Média közös stratégiai műsora. Ismét eltelt két hét, úgyhogy itt van velünk Ritter Tamás, a Marketing és Média tulajdonosa. Hello Tamás!
Hello, hello, sziasztok!
Két témát hoztál mára. Az egyik, amivel majd folytatjuk a műsort, a digitális tevékenységeink karbonlábnyoma. Mennyi karbonlábnyomunk van, hogyha lájkolunk valamit, vagy föltöltünk egy fotót, vagy csak SMS-ben elküldünk valakinek egy videót vagy fotót. Huszics Györggyel, a Carbon Clean alapító vezetőjével fogunk beszélgetni, és az első részben a Marketing és Média top 50 legbefolyásosabb média vezető listája kapcsán kapcsoljuk Simon Krisztiánt, a Marketing és Média főszerkesztőjét élőben a Beachről. Hello Krisztián!
Sziasztok, sziasztok, köszöntök mindenkit!
Ilyen a főszerkesztők élete, nem?
Kámban van egy fesztivál minden évben, ahol körülbelül a ott itt is az a legfontosabb, hogy kik milyen lábnyomot hagynak, ugye? A reklám az ügynökségi világban, úgyhogy itt is van egy lábnyom. Itt vannak az igazán befolyásosak, akik a kevésbé befolyásosak, azok itt vannak a parton, a homokban, itt állnak mellettem, akik jobb befolyásosabbak fönn vannak a teraszokon, a hotelek tetején, a legbefolyásosabbak meg valami jachtnak a fedélzetén vannak itt közel a városhoz. Hát ez így van.
Szedjük össze, próbáljuk meg összeszedni az idei szempontokat, trendeket. Elég érdekes a lista, de sok minden nem változott tavalyhoz képest.
Hát azért a legnagyobb dolog az változott, tehát hogy új első helyezettünk van, mégpedig Vasszili Miklós, a TV2 csoport igazgatósági elnöke, aki egyébként tavasz óta már vezérigazgató is, ő lett ennek a listának az első helyezettje, és azért ez egy nagyon nagy változás, mert ezen a listán eddig körülbelül 3 ember volt a lista első helyén, nagyon sokáig Dir Gerkens, 7-7-szer körülbelül, utána jött Vidus Gabriel a 9-szer, valamikor 2018 körül volt Andy Vajna, még a halála előtt, és egyébként pedig egy alkalommal Vidus Gabriela és Vasszili Miklós már közösen megnyerték ezt a rangsort, na de olyan még nem volt, hogy Vasszili Miklós egyedül a csúcsra jutott, és ha a szempontrendszert nézzük, akkor ugye az az elsődleges szempont az, hogy ki mekkora céget irányít. Tehát itt a befolyásolási listának az egyik legfontosabb szempontja, hogy ki mekkora árbevételmű forgalmú cégnek az élén van. A második nagyon fontos szempont, hogy mekkora befolyása a piacon. Nyilván ez egyébként összefüggésben van azzal, hogy mekkora cégnek az élén vagy. És a harmadik meg az, hogy hogyan változott mondjuk az előző évhez képest a pozíciót. Például Miklósnál ez a vezérigazgatói poszt, ez egy új dolog tavasz óta. Tehát mondjuk az ő szerepét vagy a befolyását ez is növel mondjuk e tekintetben, de hát így ez a szempontrendszer, és ez alapján szavaz egy 27 fős szerkesztő bizottság, ezeket nézzük meg az előző évi, vagy az azt megelőző évi mérlegbeszámolók alapján, ezeket nézzük, eredményeket néznek, és akkor azért ezt nem lehet leválasztani. Tehát a befolyásnál azért van egy óriási jelentősége annak, hogy mekkora céget vezet.
Hogyan alakult a top 10, mennyire változott, és nem is feltétlenül csak a személyekre gondolok, hanem a média cégekre, milyen cégek vannak benne, és azon belül milyen titulusok vannak a top 10-ben?
Általában televíziók és saleshouse-ok, televíziót köthető saleshouse-ok az RTL-nél egybe van, és ezek a legfontosabbak, vagy mondjuk a legnagyobbak. A print kiadók, de ma már inkább őket is média cégeknek hívjuk, mert a régi hagyományos értelembe vett lapkiadó cégek is azért jelentősen átalakultak, és hogy nagyon meghatározó a digitális portfóliójuk, gondoljuk itt mondjuk a Centrál Média csoportra, Varga Zoltánra, évek óta benne van ebben a rangsorban, nem csak mint tulajdonos, hanem mint vezérigazgató is. Ami mondjuk lényeges változás, hogy a korábbi évekhez képest most bekerült még egy ex-print lapki, vagy print és lapkiadó cég, benevezzük őt is média cégnek, a Ringié és annak a vezérigazgatója, ügyvezetőigazgatója Kovács Tibor, aki mindig közel volt a top 10-hez, de most sikerült bekerülnie, ami egyébként egy nagy dolog, mert arról nagyon sokat beszélünk, hogy mi van a printtel, hogy nem olyan erős, meg hogy a digitális média befolyása, szerepe mennyire erősödik. Na, de azért valljuk be őszintén, hogy ezek a nagy kiadócégek, médiacégek, akiknek a bázisát mondjuk még ma is lehet, hogy a print jelenti, azért nagyon profitábilisak. És ez is egy szempont, hogy nem csak a forgalom nagy, de hogy profitot is tudjon csinálni, és a Ringié is ide tartozik, mert a Ringié is amellett, hogy egy nagy forgalmú cég, azért nagyon eredményesen tud működni a piacon, és talán nem véletlen, hogy Kovács Tibor most a 10-be került, ez megérdemelt. Változások talán a tekintetben voltak, vannak még, hogy Gulyás János, a Wavemaker ügyvezető igazgatója tavaly még ebben ne volt a top 10-ben. Idén nem, de idén összevonások vannak nemzetközi szinten a WPP csoportnál, ahova a Wavemaker tartozik. Ez Magyarországon is lecsapódott. Az összevonásoknak az lett az eredménye, hogy több korábban meghatározó ügyvezető igazgató mondjuk most távozni kényszerült a médiából, Gulyás János mellett Mező László. Gulyás János általában 10-ben volt, Mező László 10 és 20 között, de ők most nincsenek ezen a rangsoron. Például ez egy jelentősebb változás, mert ők azért nem csak az elmúlt években voltak meghatározó emberei, vagy befolyásos emberei ennek a piacnak, hanem mondjuk az elmúlt 25 évben is meghatározó voltak.
Érdekes, az előbb említetted a printeket, illetve azokat a kiadókat, akiknek a fő tevékenysége a printeken alapszik. De ezeknél például az online jelenlét az mennyire számított a szempontrendszerben?
Figyelj, nem lehet ma már szétválasztani, tehát ez az érdekes igaziból itt az elmúlt 20 év nagy változása, például, hogy nem is nagyon lehet szétszedni, mert persze vannak önálló digitális média cégek. Mondok egyet, mondjuk az Index, mert Starcákos is ott van nagyon előkelő helyen, mint az Indamédia vezetője. De nem lehet csak őróluk beszélni, hiszen a lapkiadó cégek is egy nagyon markáns jelenlétet építettek ki. A Blicknek van egy brutálisan erős blick.hu digitális lába, a HVG-nek van egy elképesztően erős HVG.hu másik lába, tehát hogy ezek annyira egybe vannak már és összeforrottak, hogy hiszik egyik hajtja a másikat. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy egyébként ugye milyen nehezen tudom én most elképzelni, hogy egyszer ne legyen nyomtatott HVG, én nem tudom elképzelni, megkérdeztem Sauer Pétert, a tulajdonost ő sem tudja elképzelni, miközben mondjuk 2000-ben, annak idején, amikor a világgazdaságnál dolgoztam, arról írtunk, hogy 20-30 év múlva, tehát lassacskán nem lesz szükség print médiára. De hogy ez mennyire nem igaz? Valószínűleg lesz szükség, az a kérdés, hogy milyen formában, meg milyen példányszámokban. De hogyha kisebb lesz a nyomtatott lap példányszáma, és van mellette egy nagyon erős digitális platform, akkor kit érdekel, hogy a nyomtatott lapszám egy picit kisebb, miközben egyébként majd a digitálisból csinálnak pénzt, mert hogy van hirdetési bevétel, és ami nagyon érdekes, ezért az utóbbi években elkezdték keresgélni azokat a megoldásokat, hogy a digitális oldalon is legyenek előfizetések, vagy valamilyen formában támogatások. Lehet ez 1%, lehet, hogy ez egy előfizetési kapu, sokféle megoldás van erre, de az a lényeg, hogy működik, meg van, és hogy vélhetően ez így lesz a jövőben is, aztán, hogy milyen arányban, hogy tolódnak majd el, például a forgalomban a megoszlások, a print bevétel, meg a digitális bevétel között, ez majd kiderül.
Ha már digitális kiadókról beszélünk, emlékszel, hogy hány digitális kiadó van, tehát kifejezetten digitális kiadó a listában, és ők kb. Hol vannak? Nincs olyan túl sok.
Nagyon jók. Nincs olyan túl sok, igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon jó a kérdés, és egyébként nem emlékszem sokra, szerintem viszonylag kevés van. Mert igaziban a nagy üzletet, azt a nagy média cégek csinálják. A kisebb média cégek, akik kifejezetten digitálisra fókuszálnak, nincsenek nagyon ott ebben a listában, és ez lehet, hogy azért van, mert itt azért van egy olyan árbevételi küszöb, hogy itt azért sok milliárdos forgalom vagy árbevétel van egy-egy cég mögött a bázisán, és az nem biztos, hogy a digitálisból mindig össze tud jönni. Most lehet, hogy 1-2-3 milliárd, igen, de hogy azért 8-10-20 milliárdot digitális platformokon keresztül összeszedni nagyon nehéz. És hogy miért ilyen nagyon nehéz? Azért, mert a Google meg a Facebook egyébként elviszi a magyar reklámpiacnak a 60-70%-et. Ami nem újdonság, mert a nagyvilágban is így van, hogy a digitális platformok sokkal erősebbek. Most például azt hallottam itt Cannes-ban a reklámfesztiválon, azt mondták, hogy 1000 milliárd dollár a világ reklámköltése, és ennek a 70%-a az a digitális platformokon csapódik le. Csak sokkal jobban megoszlik, szerintem a nagyvilágban, vagy amit én sejtek, és amit nagyjából én tudok, mint Magyarországon, ahol ennek egy nagyon nagy százalékát, a digitális bevételeknek, vagy forgalomnak egy nagyon nagy százalékát elviszi a Google és a Facebook, aki nem fekteti ezt vissza a tartalomba, tehát Magyarországnak köbben semmi haszna ebből, aztán nincs sem adóbevételforgalom formájában, sem pedig mondjuk munkát sem lehet ebből teremteni, vagy munkát adni, hogy ez egy nagy probléma egy kis országban, vagy egy viszonylag kicsi piacon, ahol egy nagyon nagy szegmens kiszakít magának, vagy kiharap magának mondjuk a két nagy globális, vagy három nagy globális szereplő.
Érdekes, hogy behoztad a Google-t, meg ugye a döglött internet teóriája is eszembe jutott menet közben, de akkor nagyon messzire mennénk, hogyha ezt kibontanánk. Csak ugye itt arról is szó van, hogy a digitális platformokon egyre kevesebb lesz a kattintás, pont azért, mert a Google összeszedi azokat az információkat, amire a fogyasztónak szüksége van, és nem kattint tovább.
Így van.
Ezekkel egyébként, most tényleg már messzire mentünk a top 50 listától, de ezekkel a reklámszakma fel van vértezve, ezekkel szemben bármilyen stratégiával?
Ha engem kérdezel, szerintem nincs, és nagyon sok konferencián elhangzik, hogy egyébként megint csak befolyás, felelősség, a szakma befolyás, a szakma felelőssége, hogy egyébként a Magyarországon működő nagy cégeknek a marketing vezetői, akár CEO-i, mert hogy azért szorosan összefüggött üzlet meg a marketing, vagy legalábbis mi mondjuk a marketing médiánál ezt valljuk, hogy ez a kettő terület közel van egymáshoz. Ha fontos a marketing, akkor a marketing vezetőknek is egyébként lehet, hogy szerepe meg felelőssége, befolyása van abban, hogy egyébként hol költenek, és abból milyen tartalom készítődik, nagyon csúnyán mondom, abból milyen tartalmat állítanak elő. Lesz-e belőle tartalom Magyarországon? Lesz-e belőle olyan értékes tartalom, amit sokan olvasnak és sokan látnak? Most rengeteg tartalmat ránk szabadítanak mindenféle programatikon keresztül, ami nem is biztos, hogy egyébként annyira jó, meg annyira minőségi, meg annyira, hogy mondjam, konverzióra lehet váltani. Tehát ez is mindig egy nagy kérdés, és ez a marketingeseknek a felelőssége. De nagyon sok konferencián előjön manapság ez a téma, Hogy ez hogy működik. És egyébként, ha meg marketingesek, meg befolyás, akkor ez nálunk egy másik rangsor, ami majd összejön ki, mert hogy összefügg a média helyzetének alakulásával, nagyon szorosan összefügg, hogy a marketing milyen, hogy működik a marketing az országban, hogy működnek a vállalatok, a reklámvilág hogy működik.
Hogyha befolyásról beszélünk, akkor általában két dolgot szoktunk említeni, mennyi pénz fölött rendelkezel, és mennyire vagy véleményvezér, tehát tartalmi szakember. Az idei listában a főszerkesztők, tartalmi vezetők, programigazgatók hogy végeztek?
Hát kifejezetten jól végeztek. Vegyük azt, hogy mondjuk én a televíziós programming vezetőket, programigazgatókat is ide sorolom mondjuk, és nyilván nagyon előkelő helyen van minden évben az RTL-nek a programigazgatója, vagy tartalomért felelős vezérigazgató helyettese, vagy a TV2-nél a programigazgató, nevezzük nevén őket, Kolosi Péter és Fischer Gábor, tehát ez mindig egy nagyon erős pálya például. De mondjuk, hogyha a digitális platformokat nézzük, akkor egy 24.hu-nak ott van a főszerkesztője, Pető Péter ott van ebben a rangsorban, de nem feltétlenül van ott, illetve az ideiben sincs ott az Index főszerkesztője, az Origo főszerkesztője, meg még egy csomó más platformot sorolhatnék, AVG-t, meg nem tudom. És itt megint egy jó kérdés, hogy mi van a főszerkesztőkkel, hogy üzletibb lesz ez a világ, és mondjuk vagy a mi szempontjaink szerint mondjuk fontosabbak a vezérigazgatók meg a tulajdonosok. Egyébként erre a válasz igen, de azért régen több volt a tartalomért felelős szakember ezen a rangsoron, mondjuk még a 2000-es évek végén, 8-ban csináltuk az első rangsort, meg ott a 2010-es évek elején is több tartalomért felelős szakember vezető volt ezen a rangsoron. Ez egy picit eltolódott, sokkal inkább az üzletért felelős vezetők vannak ott, és háttérbe kerültek egy picit a főszerkesztők. Most persze igen, egy jó kérdés, hogy kik vezetik most ezeket a platformokat, senkit nyilván nem akarok megbántani, nyilván kiváló szakemberek vezetik, de hogy egy picit azért formálódik a média világa. Egyrészt kevesebb a média felület, másrészt nagyon megváltozott a működésük, másrészt itt vannak a digitális nagy tartalomelosztók, a Facebook meg a Google, tehát hogy minden hatással volt, és valószínűleg emiatt is egy picit talán háttérbe kerültek a mondjuk a főszerkesztők.
Idefelé elolvastam, képzeld el a bevezetődet, nem tudom, hogy egyébként, hogy te írtad, vagy az AI, de majd most megtudjuk, hogy emlékszel-e, tök jókat írtál. Mikor is csináltuk az első listát? És gyorsan meg is kérdezem, 2008,
18 évvel ezelőtt.
És mi minden változott azóta? Tök jól összeszedted itt, kíváncsi vagyok, emlékszel-e?
Hát figyelj, nagyon sok minden, én az előszavamban azt írtam meg, ami számomra az egyik ilyen nagyon érdekes is Nem mondom, hogy lényeg, ide egy érdekes változás. Akkor például sokat beszéltünk Gyárfás Tamással. Akkor Gyárfás Tamás egy nagyon befolyásos ember volt a 2008-as rangsorunkon. A 25. 20-valányadik helyen volt, talán a 25-en. Lehet, hogy már nem volt annyira befolyásos, mint a 90-es években, sőt, biztos vagyok benne, és nyilván én azon lamentálgattam, hogy mi lett volna, ha mondjuk van egy rangsorunk nem 2008-ban, hanem 10 évvel korábban, 98-ban, vagy 97-ben, akkor vajon Gyárfás Tamás, vagy Fenyő János, mert azért az egy komoly évtizede volt a hazai médiának, szerintem sokan emlékeznek arra, hogy azért akkor minden volt, minden is volt, izgalmas évek voltak, hatalmas játszmák voltak, leosztották a lapokat, mindenki alakítgatta ki a kis médiabirodalmát, és hát nagyon sok nemzetközi médiacég bejött Magyarországra. Ha most körbenézünk, azért nagyon kevés nemzetközi médiacég van jelen pillanatban Magyarországon. Ez például nagyon sokat változott az elmúlt 18 évben. Tehát szerintem az egyik leglényegesebb változás, hogy a média gazdasági környezete is megváltozott. Tehát itt a tulajdonosok jöttek, aztán tulajdonosok mentek. Nyilván beszálltak magyar üzletemberek, vagy akár egy picit a politikához jobban kapcsolódó, köthető üzletemberek az elmúlt évtizedben, és ez egy nagyon jelentős változás volt szerintem, ami mind-mind befolyással volt arra, hogy aztán hogy alakul ennek a listának az összetétele. Vagy a printesek akkoriban, azért ott még volt egy Szanoma Budapest, és a Szanoma Budapestnek az akkori vezérigazgatója Szabó György, hát az egy éveken, vagy lehet egy évtizeden keresztül is ott volt ennek a rangsornak az elején, az első tízben, vagy ott volt egy Bayer József, akkor még Axel Springernek hívták azt a céget, ami már rég nincs Magyarországon, ringiéként itt maradtak, de akkor volt Axel Springer, meg volt Ringier is. Most meg ebből a kettőből például csak egy van. A Szanoma elment, Centrál Média csoport van helyette. Szóval rengeteg dolog megváltozott egyébként, ha csak az üzleti vagy a piaci életet nézzük, ami körbevett bennünket, és ez volt minden, tehát nyilván változott a média környezete, jött egy médiatörvény, volt egy nagyon erős pénzügyi gazdasági válság a 2008-as, 9-es években, tehát így alapjaiban megremegett minden, megváltozott minden, és nyilván egy nagy kérdés, hogy ki hogyan tudott talpon maradni, meg egyébként a jövőre nézve is szerintem az egyik legnagyobb kérdés az, hogy ezek az állandó bizonytalanság, meg az állandó változás, ami körbeveszi a médiát, és az üzleti politikai élet ennyire változó és bizonytalan körülöttünk, az nagyon nagy hatással van a médiára, mert általában azt szokták mondani, hogy a marketing büdzsét azt nagyon gyorsan megfogják a cégek, és azon nagyon gyorsan lehet szűkíteni, megvágni, és akkor azt annak a média megúszta a levét mindig.
Köszönjük szépen, hogy összefoglaltad nekünk itt a top 50 legbefolyásosabb médiavezetők listájának attribútumait, meg hogy egy kicsit tudtunk beszélni, akkor hát legkésőbb egy év múlva ugyanitt, addig meg érezd jól magad, és köszönjük szépen még egyszer.
Köszönöm, minden jót nektek!
Simon Krisztiánnal, marketing és média főszerkesztőjével beszélgettünk, és folytatjuk pár perc múlva a Business Lounge című műsort, maradni ér.